Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Lovászi Máté vagyok. A Babusgató magazint hallják. Mai műsorunkat egy aktualitás határozza meg, ugyanis november 17-én lesz a koraszülöttek világnapja, és ezt a napot 2011 óta tartják számon, és ezen a napon próbálnak arra rávilágítani, hogy a koraszülöttek életéért vívott küzdelem milyen fontos mérföldköve az egészségügynek, és hogy erre szeretnék felhívni a figyelmet. Ebből az apropóból beszélgetek ma vendégemmel, aki a Semmelweis Kórház kora újszülött osztályának főorvosa, Hornyák Évával. Doktornő, nagyon sok szeretettel köszöntöm a Babusgató magazinban.
Én is köszöntöm önt is, és a Halas Rádiónak a hallgatóit.
Ugye nagyon sok nap van a naptári évben, különböző napokat tartunk, a szociális munkások napját, mindenfélét, és ez a koraszülöttek világnapja, ez ugye azt mondtam, hogy 2011 óta van bent így a köztudatban. Azóta, mióta mondjuk ez így publikális lett, tehát hogy a média is teret adott neki, érezhető változás mondjuk a koraszülött ellátásban?
Igen, érezhető. Én mindenféleképp javulást érzek a koraszülött ellátásban, mert ezzel párhuzamosan én úgy gondolom, hogy mind a kórház részéről, mind pedig központilag arra való törekvéseket látok, érzek, tapasztalok, hogy a koraszülöttek, illetve az újszülöttek ellátásában is javulás mutatkozik.
Az, hogy mik azok a paraméterek, ami alapján azt mondják egy újszülöttre, hogy ő koraszülött?
Van két fontosabb paraméter, ami meghatározó ebből a szempontból. Az egyik a terhességi kor, a gesztációs idő. Azokat a babákat nevezzük, csoportosítjuk a koraszülött kategóriába, akik a terhességi kor szerint a betöltött 37. gesztációs hét előtt születnek meg. Ez 24. gesztációs héttől, de manapság már annyira fejlődött a neonatológia, vagyis a kora újszülött ellátás, hogy 23 hetes babákat is, akik nagyon, de nagyon éretlenek, őket is sikerül életben tartani, és nem föltétlenül szövődményes betegségekkel a későbbiek során.
És mi a másik paraméter?
A másik paraméter pedig a születési súly. Vannak alacsony születési súlyú babák, akik 2500 g alattiak. Vannak olyan babák, akik igen kis súlyúak, ők az 1500 g alattiak, és akik 1000 g alatti születési súllyal jönnek a világra, ők az extrém kis súlyú koraszülött babák.
Előfordul olyan, hogy valaki normál időre születik, meg mondjuk 39-40. Hétre, de nagyon kis súllyal, tehát akkor már ő is koraszülöttnek tekinthető.
Nem tekinthető koraszülöttnek, mert hogy ő egy megfelelő terhességi időre született, ő egy érett újszülött, csak a súlya kisebb. Őket úgy hívjuk, hogy dizmatoros újszülöttek, vagyis méhen belül retardált, kisebb a súlyuk.
Ugye az, hogy egy baba hamarabb születik a kiírtnál, azt azért többféle tényező befolyásolhatja. Melyek azok a tényezők, amik nagy mértékben meghatározhatják, hogy egy baba hamarabb születik, amire mondjuk az édesanyáknak kell ügyelni, nagyon oda kell figyelni, gondolom táplálkozás, vagy ilyesmikre gondolok.
Hogy egy újszülött veszélyeztetett, ennek rizikofaktorai vannak. Három nagy csoportja van ezeknek a rizikofaktoroknak. Az egyik a gazdasági, szociális helyzet, illetve feltételek. Gyakrabban találkozunk abban az esetben koraszüléssel, hogyha az illető szülőpár leginkább az édesanyja rossz szociális körülmények között él, nehéz fizikai munkát végez például. Hogyha a táplálkozása nem kielégítő, itt nem csak a mennyiségi, hanem a minőségi táplálékra is gondolok, illetve rendezetlenek a családi körülmények. Ezzel itt nálunk a környékben én úgy gondolom, hogy viszonylag gyakran találkozunk. A másik rizikófaktor az az egészségügyi helyzetük, az édesanyáknak az egészségügyi feltételek. Itt is találkozunk viszonylag gyakran azzal, hogy nem hatékony az egészségügyi felügyelet, a gondozás. Tehát hiába fektetnek nagy hangsúlyt a szülészeink, a házi orvosok, a védőnők a gondozásra. Ez csak az egyik oldala a gondozásnak. az édesanya részéről is kell mutatni egy kis affinitást ahhoz, hogy ez gördülékenyebben menjen. Ilyen egészségügyi feltétel még az anyának a betegsége. Eredendően, hogy például vérszegény, vagy cukorbetegsége van, most itt nem csak a terhességi cukorbetegségre gondolok, krónikus betegsége van, szívvesebetegség például. Ami nagyon fontos, és amivel naponta több alkalommal találkozunk, az édesanyák abuzusai, a dohányzás legfőképpen. Számtalanszor jár le már a frissen szült édesanya is a kórház elé, és cigarettázik. Számtalanszor találkozom fenyegető koraszülés miatt az osztályra, a szülészeti osztályra fölvett leendő anyukával, aki a hidegben mezít láb és lejár cigarettázni a kórház elé. Az abuzusokhoz ezzel már azért ritkábban szoktunk találkozni, hála Istennek az alkohol és a drog problémák is közrejátszanak. Egészségügyi feltételek között még az édesanya obezitása. Az obezitás az a nagyobb súly, a túlsúlyt jelenti. Egyre többet találkozom olyan édesanyákkal, akik túlsúlyosak, és már a terhesség tervezése során is, tehát nem csak a terhesség alatt gyarapszik extenzíven a súlyuk, hanem már a terhességbe is magába, tehát úgy vállalják a gyermeket, hogy már túlsúlyosak. Úgy gondolom, ezen is lehetne segíteni, megfelelő odafigyeléssel, táplálkozással, mozgással, tehát egy kis életmódváltással. Ugye fontos az anyai életkor ezeknél az egészségügyi feltételeknél. Itt is találkozunk egyre fiatalabb édesanyákkal, és ugyanakkor idősebb édesanyákkal is, még akár az első gyermeküket szülő idősebb anyákkal is. Ugye találkozunk szintén a mi területünkön olyan édesanyákkal is, akik már többszörös multiparák, tehát már a többedik terhességükből hordják ki a magzatukat. A tizedikből és még 10 fölötti számról is beszélhetünk. Előző betegségeik voltak az édesanyáknak, volt spontán vetélésük, halva születésük, koraszülésük. Ez mind-mind egészségügyi feltétele, oka lehet az újszülött veszélyeztetettségének, illetve a koraszülés lehetőségének. Eleve a terhesség is lehet már úgymond patológiás, tehát kóros terhesség, mert fenyegető koraszülés van, toxémiás a terhes, fehérje vizelése van, magas vérnyomása van, vizenyője van. Ha a többes terhességről, ikerterhességről van szó, fertőzések vannak a terhesség alatt, egy húgyúti fertőzés például. Ha anyának, magzatnak nem egyezik a vércsoportja, vércsoport összeférhetetlenség van. Ezek mind-mind patológiás terhességek, tehát kóros terhességek. Ezekben az esetekben fokozottabban lehet koraszülésre számítani.
Azt gondolom, hogy ezeket a veszélyeztető tényezőket a kismamák a terhességi tanácsadás során a védőnők és az orvosok segítségével azért szinten lehet tartani, vagyis egy kicsit felügyelni lehet. Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, majd folytatjuk a beszélgetést Hornyák Éva főorvosasszonnyal.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Lovászi Máté vagyok, a Babusgató magazint hallják. Folytatjuk a beszélgetést Hornyák Éva főorvosnővel, a koraszülött osztály főorvosával. Az első részben egy kicsit általánosságban beszéltünk, hogy melyik újszülött babát tartjuk koraszülöttnek. Egy kicsit hogy általánosságban beszéltünk, és kitértünk részletesen az édesanyáknak, mire kell odafigyelnie. Amikor egy édesanya babát vár, akkor azért én azt gondolom saját magamból kiindulva, hogy nyilván készülünk, várjuk ezt a kisbabát, és nagyon odafigyelünk rá, és mindent megteszünk, hogy egészséges legyen a kisbabánk. De azért az ultrahangos vizsgálatok és a rendszeres orvosi vizsgálatok azért már bizonyos veszélyeztetettséget előre mutatnak. Mi történik akkor, ha egy baba hamarabb jön a kelletténél? Mi történik mondjuk a szülőszobán?
A szülőszobán nyilván attól függ, hogy mikor érkezik az édesanya. Ettől függően nyilván a szülészek el fogják dönteni, hogy mi a várható kimenetel. Ettől függően nyilván a terhességi kortól is fontos lépés az, hogy megtörténjen a tüdőérlelés. A szteroid, úgy hívjuk mi szakemberek, hogy szteroid profilaxis. aminek az a szerepe, hogyha ezt az édesanyja megkapja, akkor lehetőséget adunk arra, hogy érleljük a babának a tüdejét, így csökkenteni tudjuk azt, hogy a megszületett, koraszülött baba esetleg gépi lélegeztetésre szorul, felületaktív anyag adására szorul, és légzészavara lesz. Tehát csökkenteni fogjuk ezt a lehetőséget.
Amikor várható, hogy egy baba bekerül ugye egy édesanyja hamarabb idő előtt, akkor rögtön szólnak a szülészetről, hogy jöjjön valaki akkor a szülött osztályról, mondjuk a doktornőnek vagy kollégáknak?
Amikor bekerül egy édesanyja, akkor természetesen megvizsgálja a szülészt nőgyógyász szakorvos, és hogyha ő úgy dönt, illetve úgy találja az édesanyja státuszát, hogy meg fog születni ez a baba hamarosan, akkor tájékoztat bennünket, gyerekgyógyászokat a várható szülésről. Természetesen ez a koraszülésnek az előre haladtától függ, illetve nagyon sok tényezőtől még, amit nyilván én nem vagyok szakavatott elmondani, mert ehhez a szülészek értenek inkább, ez az ő asztaluk. Ők fogják eldönteni azt, hogy ez a szülés hüvely úton történik, vagy pedig császármetszéssel. Ezt nagyon sok tényező befolyásolja, ezt a döntést. Természetesen, ha koraszülésről van szó, akkor minden alkalommal jelen kell lennie egy gyermekgyógyásznak, illetve hogyha neonatológus van a közelben, akkor neonatológusnak, és olyan személyzetnek, egészségügyi személyzetnek, akik az újszülött újraélesztésben jártasak, szakavatottak. Császármetszés esetén mindenféleképp jelen kell lennünk koraszülésnél, tehát hogyha koraszülöttet segítenek világra császármetszéssel, illetve hogyha érett újszülött is születik császármetszéssel, és sürgősségi indikációja van a császármetszésnek, hogyha előre tervezett császármetszésről van szó, és általános érzéstelenítésben, altatásban történik a műtéti beavatkozás, szintén jelen kell lenni gyerekgyógyásznak, illetve neonatológusnak, újszülőgyógyásznak. Abban az esetben nem szükséges jelen lenni gyermekgyógyásznak, hogyha érett újszülöttet várunk, spontán szülésről van szó, és hogyha császármetszés van, de az nem általános anesztéziában történik, hanem gerincérzéstelenítésben, akkor nem szükséges. Természetesen napközben mindig itt vagyunk, tehát akkor, hogyha egy úgymond sima szülés, hüvelyi szülés van, akkor is a szülőszobatájékán vagyunk, de ezekben az esetekben előírás kötelező, hogy gyerekgyógyász is jelen legyen a szüléseknél, illetve császármetszéseknél.
És akkor megszületett a kisbaba, és ugye megtörténnek az első mérések. Mik is azok, ami azért tudjuk, hogy megszületik a baba, akkor fel kell, hogy sírjon, és utána jön ez az úgynevezett Apgar-teszt, hogyha egy kicsit erről, hogy az újszülöttnek is ugyanazokat az értékeket kell nézni, vagy mondjuk mi befolyásolja, hogy amikor megszületik, hogy milyen életfunkciói vannak.
Nos, a köztudatban igen, az Apgar-teszt vagy az Apgar-érték vésődött be. Erről tudnunk kell, hogy ez már nagyon régóta használatos. Egy anesteziológus, egy altatóorvos doktornő volt az, egy külföldi, aki ezt kitalálta tulajdonképpen, hogy őt ismérv alapján egy pontrendszerben fölméri a babáknak 1 perces, 5 perces, 10 perces és így tovább értékeket adva, hogy milyen állapotban született a baba, illetve hogy utána hogy alakul a babának a sorsa. Ezt még manapság is használjuk, de az újszülött gyógyászoknak nem ez az elsődleges, hogy ezeket a pontokat megállapítsák, mert egyébként azt tudunk kell róla, hogy az egyperces Apgar érték az ugye arról ad nekünk fölvilágosítást, hogy méhen belül hogy érezte magát a baba. Az 5 perces már azt, hogy hogyan reagál a mi közreműködésünkre, a mi segítségünkre, illetve egy kicsikét a 10 percessel együtt is elővetíti, hogyha egy baba nagyon rossz Apgar értékkel született, de jól reagált utána a mi segítségünkre, és jó vagy emelkedő Apgar pontszámot tudunk a későbbiek során neki adni. Egy nagyon picit előrevetíti nekünk azt, hogy mennyire számolhatunk majd a későbbiekben szövődménnyel egy ilyen oxigénhiányos állapotban például, hogyha egy baba így születik. Na most azt említettem, hogy nekünk gyerekgyógyászoknak, újszülött gyógyászoknak nem ez az elsődleges, hogy fölállítsuk a pontot, vagy a pontrendszert, megállapítsuk egy frissen született, akár újszülöttnél, akár koraszülött babánál, mert hiszen ugye az Apgár értéknél az első értéket azt egypercesen adjuk. De nekünk addig még számos teendőnk lehet attól függően, hogy ez az újszülött baba, vagy a koraszülött baba miként, milyen állapotban jön a világra. Nekünk az az elsődleges, amikor megkapjuk ezt a babát, idézőjelben megkapjuk, a miénk lesz, megszületik a baba, akkor az az elsődleges, hogy fölmérjük azt, hogy egyáltalán érett ez a baba, tehát kihordott terhességből születette, sír-e ez a baba, milyen az izomtónusa, milyen a bőre színe. És az összes többi teendőnket ez határozza meg. És így ugyan hiába megpillantjuk a babát, és a második kérdés az, hogy na és milyen apgárértéket adunk, számunkra nem ez az elsődleges, hanem a babának az állapota az elsődleges, és ez fogja meghatározni azt, hogy milyen teendőnk lesz a későbbiek folyamán az újszülött vagy koraszülött babával.
És hogy milyen teendői vannak még a gyerekgyógyászoknak, arról a következő részben beszélünk, most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Hordnyák Éva főorvosnővel. Ugye azzal fejeztük be az előző részt, hogy mint gyerekgyógyászoknak, koraszülött gyerekgyógyászoknak milyen dolguk van, de amikor a babák megszületnek, utána átkerülnek az osztályra, és utána ez a munka folytatódik. Mi történik ilyenkor, amikor átkerülnek a kisbabák az osztályra?
Tudnunk kell róla, hogy ugye egy terhesség az 40 hétig tart, tehát 10 holt hónapig tart. Ez idő alatt a babának van lehetősége arra, hogy egy érett, egészséges babává fejlődjön ki az anyukájának a méhébe. Na most, hogyha egy pici baba korábban érkezik, koraszülött baba lesz, akkor ez a fejlődés méhen belül, ez megreked, megszakad. A továbbiakban nekünk kell segítenünk ahhoz, hogy nyilván nem természetesen, ahogy kialakult volna, hanem művi úton, de mégiscsak segítsük őt abban, hogy megpróbálja ezt a fejlettséget elérni. Nyilván ez nem olyan tökéletes, mint hogyha ez az egész az anya méhen belül zajlott volna le, ebben is kell nekünk segíteni. Tehát alapesetben, hogyha egy baba koraszülött, és nincsen más betegsége, akkor is számos veszély leselkedhet még rá, tehát kialakulhatnak bizonyos betegségek, nem beszélve arról, hogyha úgy jön koraszülötten a világra, hogy még egyéb betegségek is ott állnak a háta mögött, vagy egyéb olyan tényező, ami az édesanyját érintette, és ezen keresztül az ő szervezetét is érintette. Na most tudnunk kell azt, hogy nyilván nagyobb segítsége van egy sokkal kisebb terhességi időt megélt babának, koraszülöttnek, sokkal nagyobb segítségre van szüksége, mint egy olyannak, aki közel érett már, egy 35-36 hetes terhességi hétre született babának például. Nyilván ennek megfelelően a babáknak a külső jegyei is mennyire éretlenek.
Mik ezek a külső jegyek, amik mondjuk egy koraszülöttre jellemzőek?
Ha megnézzünk egy koraszülött babát, akkor látjuk azt, hogy eltolódik a fej és a törzsnek a egymáshoz viszonyított mérete, tehát aranytalanul a fejük az kicsit nagyobb. Csökkent a bőr alatti zsírszövetük. Éppen ezért ugye a zsírszövetnek szigetelő funkciója is van, épp ezért az ő hőháztartásuk sokkal labilisabb, mint egy érett újszülött babának. Ezért van szükség az inkubátorra is, hogy ezt a hőmérséklet stabilitást, ezt biztosítani tudjunk nekik, amit egyébként szintén az édesanyának a méhe, az édesanyának a testhőmérséklete biztosítana számára. A bőrük minél inkább éretlenebbek, annál inkább vékonyabb a bőrük, rózsaszínből inkább vöröses a bőrük, áttetszenek, áttűnik rajtuk az érhálózat, a vénájuk. Kevesebb a hajacskájuk, nem úgy, mint egy érett újszülött babának. Puha a kis fülkagylójuk, kevés porc van még benne. kevesebb a talpi, tenyéri barázdájuk, tehát nem olyan, mint egy érett babának, akinek teljesen barázdált, és nem annyira kis vékony a bőre, hanem inkább vastagabb, sőt, egy kicsit szárazabb, hámló jellegű. Más a genitáliájuk is, tehát még kisfiúknál nem szállt le a here a herezacskóba, a kislányoknál a nagy ajkak nem fedik még a kis ajkakat. Más a testtartásuk, nem úgy, mint egy érett újszülöttnek, akinek mi úgy mondjuk, hogy flexiós izomtónusa van, tehát a végtagjaik behajlított állapotban van. A koraszülött babáknak csökkentebb az izomtónusa, és ez egyre inkább jellemző rájuk, minél éretlenebbek, minél kevesebb terhességi hétre jönnek ők a világra. Kevesebb a mozgásuk, ugye, mint egy érett újszülöttnél, akinek keze, lába mozog, hogyha kibontjuk. Egy koraszülött baba csak fekszik az inkubátorba, minél inkább éretlenebb, egyre kevesebb spontán mozgást látunk tőlük. Erőtlen a sírási hangjuk, renyhébb a reflex tevékenységük. Ezért van az, hogy a nyelési folyamat is náluk még nem olyan koordinált. Őket nem tudjuk még merre helyezni. Ők nem tudnak még szopni az édesanyjuktól. Őket muszáj szondán keresztül táplálni.
Azt lehet tudni, hogy szondán keresztül anyatejet kapnak, vagy valami speciális étrendjük van?
Igen, ezt szeretnénk, hogyha anyatejet tudnának kapni. Vannak olyan élenjáró, úgy mondjuk, hogy neonatális intenzív centrumok, akiknél hála Istennek van laktációs tanácsadó, tehát szoptatási tanácsadó, akik már a koraszülés folyamata előtt, alatt rögtön elkezdik az édesanyját fejni, segítenek neki a fejésben, és így a pici babának már anyatejet tudnak adni, tehát a saját édesanyjának a tejét, hiszen az a legjobb. Azt úgy találta ki a természet, hogy az édesanyjának az anyateje az teljesen megfelelő legyen az ő koraszülött babájának, vagy akár az érett újszülött babájának. Minőségileg teljesen más. Azt, hogy milyen, hány hétre születik a baba, teljesen más tejet választ el az édesanyja egy koraszülött babának, illetve egy érett újszülött babának. Ez az időtől is függ, hogy milyen idős az a koraszülött baba. Teljesen más összetételű lesz az anyatej egy 5 napos koraszülött édesanyjának, illetve egy hónapos koraszülött édesanyjának.
Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, a következő részben pedig egy kicsit beszélgetünk arról, hogy milyen veszélyek fenyegetik a későbbiekben a koraszülött kis babákat, mik a leggyakoribb betegségeik. Most jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok, folytatjuk a beszélgetést Hornyák Éva főorvosasszonnyal. Most már nagyjából tudjuk, hogy mire kell figyelni egy édesanyának, de azt gondolom, hogy erre minden édesanyát felkészítenek a tanácsadáson. Beszéltünk a koraszülöttek külső tulajdonságairól, arról, hogy mikor tekintünk egy kisbabát koraszülöttnek. Azt gondolom, hogy arról is kell beszélnünk, amiről már a doktornő említést tett, hogy bizony, amikor megszületik egy baba, és koraszülött lesz, akkor ha meg is történik az akkori azonnali ellátás, később azonban kialakulhatnak betegségek a koraszülésből kifolyólag. Melyek ezek a leggyakoribb betegségek?
Ugye először is koraszülésből kifolyólag szövődmények, betegségek akutan is föléphetnek, illetve fölépnek, és majd a későbbiek folyamán krónikusan is bizonyos szempontból lehet számítani rájuk. Amikor egy koraszülött világra jön, ugye az ő részükről gyakrabban találkozunk a reszuszitáció, vagyis az újraélesztés igényével. Hiszen azért a legtöbbször, mint beszéltünk már róla, ez egy váratlan folyamat, tehát ez nem egy előre várt folyamat, a koraszülés. Lehetnek olyan helyzetek, szituációk, amikor a magzat indikálja gyakorlatilag a koraszülést, és emiatt szükség van arra, hogy segítsük a légzését, keringését, tehát már a szülőszobán vannak olyan jelek, ami miatt nekünk be kell avatkoznunk. Nagyon gyakran találkozunk náluk légzészavarral. Típusos légzészavar az RDS, a respirációs distress szindróma, ami miatt is kitalálták és alkalmazták a szülészek a szteroid profilaxis, tehát az édesanyának adott szteroid nevű gyógyszert, hogyha fenyegető koraszülésről van szó, mert ez meggyorsítja a tüdőnek az érését, és nagyobb esély van arra, hogy csak egy enyhe légzés támogatásra van szükség majd a koraszülött babánál, és nem kell gépi lélegeztetést alkalmazni, mert ilyen esetben a későbbi szövődmény az egy krónikus tüdőbetegség is lehet. Ilyen koraszülött babáknál légzés szünet is nagyon gyakran előfordul, csupán abból a szempontból is, mert hogy egy koraszülött babának minden szerve, minden szervrendszere éretlen. Tehát itt beszéltünk először a tüdőről, ugye emiatt vannak a légzészavarok. Jellemző még ezekre a koraszülött babákra, picurkákra, hogy a keringési rendszerük az teljesen labilis. Nagyon gyakran alacsony a vérnyomásuk, erre kell figyelni. A vércukruk gyakran ingadozik, hol alacsonyabb, hol magasabb. Minél kisebb egy baba, annál inkább a csontképzésébe is probléma lehet. Hiszen gondoljunk csak arra, amiről már szintén beszéltünk, hogy ezeket a pici baba méhen belül optimális esetben, hogyha 38-39-47-re születik, ezeket mind-mind készen az édesanyjától megkapja. Ugye beszéltünk arról, hogy a fertőzésre fokozottan hajlamosak, hiszen egy érett újszülött babának is éretlen az immunrendszere, nem beszélve egy koraszülött babáról, ő még inkább hajlamos a fertőzésekre, akár esetleg az édesanyától kapja ezt a fertőzést, vagy akár későbbiek során, az ellátása során esetleg úgymond jatrogén, tehát perinatális intenzív centrumba egy krónikusan beteg babától, ne adj Isten személyzet által átvéve a babára. Tehát erre nagyon kell ügyelni. Nehéz a táplálásuk. Optimális esetben méhen belül az anyukától megkap mindenféle tápanyagot a magzat. Hogyha ő világra jön, akkor ez az összeköttetés, ez már megszűnik. Ezt nekünk kell valamilyen módon segítenünk. Még akkor is a koraszülött babáról beszélünk, akkor is az édesanyának az anyateje az, ami az optimális. De ugye ezt a mennyiséget mi nem tudjuk kezdettől fogva, hogy megszületik nagy adagban adni a babának olyan mennyiségben, mint amennyire a szervezetének szüksége van. Neki még nagyobb mennyiségbe kell ezt adni ahhoz, hogy elérjük azt az érettségi fokot, mint hogyha ő érett babaként jött volna a világra. Nem beszélve arról, hogyha ő beteg, annak is plusz energia szükséglete, kalória szükséglete van. Épp ezért kell, hogy vénán keresztül, akár felületi vénán keresztül, akár centrális központi vénán keresztül kell neki adni infúzióba mesterségesen táplálékot, cukrot, fehérjét és amit felsoroltam már.
Van-e még olyan, amit meg kell említeni mindenféleképpen?
Az éretlen belecskéjük miatt kialakulhat náluk egy szintén súlyos betegség, amit NEC-nek nevezünk röviden, vagy nekrotizáló enterokolitis. Tehát ez a belecskéjüket érinti, és ennek is nagyon súlyos következményei lehetnek. Ugyanígy, amivel már hála Istennek egyre ritkábban találkozunk, hiszen egyre inkább kevesebb babát kell lélegeztetni lélegeztetőgéppel, és azért a úgymond non-invazív, tehát a légzés támogatás, amikor a baba saját maga légzik, és mi csak segítjük a légzését egy készülékkel, emiatt azért ritkábban ingadozik az oxigén szint is, tehát kevésbé találkozunk a szemet érintő krónikus betegségről, amit röviden ROP-nak nevezünk, és a köztudatban is így van. Vagy akár a krónikus tüdőbetegségről, és ez is annak a folyamánya, hogy kevesebb babánál találkozunk vele, mert hogy egyre kevesebb babát, koraszülöttet kell géppel lélegeztetni.
Most tartunk egy kis szünetet, és a következő részben pedig egy kicsit a halasi részlegről beszélünk, a halasi koraszülött osztályról. Jöjjön egy kis zene!
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Hornyák Éva főorvosasszonnyal. Ugye a koraszülöttek világnapja alkalmából beszélgettünk itt. Statisztika ide, statisztika oda. Milyen gyakori mondjuk a koraszülések száma a normál szülésekhez képest, és az halason milyen arányokat mutat?
Hát az élve születésekre számolva olyan 8-10% között van a koraszülött, illetve a kissúlyú babáknak, a 2500 g alatti babáknak a születése. Ugye a 2500 g súly alatti babák zömében koraszülöttek, ritkábban találkozunk azért, amiről beszéltünk az elején, a méhen belül nem jól fejlődő babák kevesebb százalékát teszik ki azért a 2500 g alatti babáknak. Ezt az országos átlagot ugye évente szoktunk, illetve a főorvosasszony évente szokott egy statisztikát kérni tőlünk az osztályról, és utána szoktunk számolni mi is, és körülbelül ezt a statisztikát azért mi is hozzuk itt Kiskunhalas és környékén.
Akkor egy kicsit a halasi koraszülött, újszülött osztályról, hogy is zajlik itt az élet, mit is kell tudni?
2013-ban költözött le újra az osztály ide a kórháznak a harmadik szintjére. Részint a kórház támogatása által, illetve pályázat megnyerése által, illetve központi pályázatnak is van ebben nagyon nagy szerepe, hogy egy ilyen gyönyörű osztály jött létre a harmadik szinten, ugye egyrészt a szülészet is, ami roamingin rendszerben működhet azóta, illetve teljesen átalakult a kora újszülött osztály is. Annyit lehet tudni az osztályról, hogy mi PIC-2 vagyunk, ami azt jelenti, hogy megkaptunk egy koraszülött intenzív osztályos státuszt. Működik az osztályunk úgy, hogy van egy neonatológus szakorvos, illetve van egy félig neonatológus szakorvosink is. Az a kolléganő, aki előttem dolgozott itt az osztályon, ő továbbképezte magát gyerekkardiológusnak, de továbbra is számíthatunk az ő munkájára is. És ugye vannak a nővérek, akik 16-an vannak, és akikre én maximálisan tudok támaszkodni. Ők szakképzett nővérek, illetve a főnővérünk intenzív szakápoló még pluszban, illetve van egy kórházi védőnőnk, aki szintén nagyon segíti az én munkámat.
Én most azt hallom, hogy büszke a kollégáira is, hogy nagyon jó hangulat van itt, és azt látom, amikor bejöttem, akkor is mindenki kedves volt, mindenki kedvesen fogadott, tehát hogy egy nagyon empatikus közösség működik itt.
Igen, én úgy érzem, és ezt látom a nővéreken is, illetve a védőnőnkön is. Nagyon szeretek velük dolgozni, tapasztalt társaság. Vannak fiatalabb nővér kollégák, illetve vannak egy kicsit idősebb korosztályból is. Úgy látom, hogy az idősebbek nagyon szépen betanították a fiatal nővér kollégákat. Arra nagyon büszke vagyok, hogy mindenki elkötelezett a szoptatás irányába, az anyateljes táplálás irányában. Minden műszakban dolgozik olyan nővérke, aki folyamatosan kín szaladgál a szülészeten, és segít. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon szeretek velük dolgozni. Ugye ez a normál újszülött osztályos munkába segít engem. A koraszülött babák ellátása, illetve a beteg újszülött babák ellátásában is nagyon sokat segítenek nekem, mert ugye az ápolást azt ők végzik. A nővérek azok, akik az ápolás, a gondozás folyamatába aktívan részt véve jeleznek, hogyha valami a babával probléma van.
Van-e még valami, amit mindenféleképpen szeretne a doktornő elmondani, ami még nagyon a szíve csücske?
Én úgy gondolom, hogy az osztályunk, illetve a velem dolgozó kolléganők nagyon nyitottak. Mi már benne a szülőszobán is arra ösztökéljük, nagyon sokszor jelen van az édesapa, vagy ha nem az édesapa, ritkábban egy közeli hozzátartozó a szülésnél. Akkor is ott marad nyilván a hozzátartozó, hogyha másképp fejeződik be a szülés, hogyha császármetszésre van szükség. Tehát én nagyon szeretem azt, hogyha az édesapa ott van, akkor is, hogyha mondjuk nem hüvei úton fejeződik be a szülés, és ő is részese annak, amikor ellátjuk a babát. Akkor is, hogyha egy kicsi segítség kell a babának, de akkor is, hogyha egy olyan babát kapunk, aki torka szakadtából visíti, és mindent úgy csinál, ahogy kell. Tehát ez nagyon fontos. Azt, hogy már akkor az apa látja, hogy mi hogyan történik az ő babájával. A hüvei szülésnél az édesanyja is látja, hogy mi történik a babájával. A későbbiek során, hogyha mondjuk koraszülött baba jön a világra, és úgymond beteg a baba, és elszakítjuk akkor a szülőszobán az édesanyjától, akkor is behozva az osztályra hozzánk, amikor ellátjuk a babát, szólunk az édesapának, öltözzön be, jöjjön be hozzánk, nézze meg a babáját, fertőtlenítse a kezét, érintse meg, simogassa meg, szóljon hozzá, és közben elmagyarázzuk az édesapának, hiszen majd utána ő is fogja vinni a híreket az édesanyának, elmagyarázzuk, hogy milyen a babája, miért ilyen a babája, mi történik most vele, mire számíthatunk, és ez szerintem nagyon fontos.
Ebből a beszélgetésből én azt szűrtem le, hogy itt nagyon sok segítséget kapnak a szülők, az édesanyák, az édesapák, és egy nagyon empatikus társaság dolgozik itt együtt, és nagyon pozitív élményekkel térnek innen haza az anyukák, az apukák a kisbabájukkal. Főorvostő, én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, köszönöm, hogy időt szakított erre a beszélgetésre, és én kívánom, hogy nagyon sok öröm és siker kíséri a munkáját. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóim, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsort meghallgathatják a Hangalbumban, és szombaton hallgassák az ismétlést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Lovászi Mártit hallották. Viszont hallásra!